Folytatjuk a holnap tegnapját mégpedig egy olyan témával, aminek a szerepe 2020-ban a Covid időszak alatt alaposan felértékelődött, és át is értékelődött, és szerencsére itt maradt velünk. Ez pedig nem más, mint az ökoturizmus és a kerékpáros turizmus. Vendégem Prinzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke. Szia Péter, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, én köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
Ilyenkor évelején mindenki ugye összegzi az elmúlt évet, és az eredmények tükrében készíti a következő időszakra vonatkozó terveket. Egy elég kihívásos időszakon van túl a hazai turisztikai szektor, és valószínűleg ez még folytatódni fog ebben az évben is, viszont vannak azért nagyon jó mozgásterek, és ahogy említettem, ugye a Covid időszak alatt a belföldi turizmus, azon belül az ökoturizmus, kerékpáros turizmus szerepe felértékelődött. Hogyan látod ezt a kérdést?
Pontosan így, ahogyan most te a felütésben megfogalmaztad. Hát, hogyha szabad ilyen furán fogalmazni, akkor ennek az egész két éves nehéz időszaknak talán az egyik nagy nyertese a turizmusban az aktív és az ökó, és ezen belül a kerékpáros turizmus. Hogyha most csak néhány számot mondhatnék, akkor azt mondanám, hogy a kedves hallgatók ezt nagyjából úgy tudják elképzelni, hogy mondjuk a nagy tavaink körül, Balaton, Velencei tó, Fertőtó, Tiszató, a kerékpárral érkező vendégek, vagy a tavakat körbe kerékpározó vendégek száma nagyjából azt lehet mondani, hogy megduplázódott 2019-ről 2020-ra, és ugyanezek a számok jöttek 21-ben is.
A kerékpáros és ökoturizmusnak egész jó adottságai vannak ma már.
Nagyon jó helyzetben vagyunk, nagyon jó helyzetben van Magyarország, kiválóak az adottságai, általában a természeti turizmus területén, és ezen belül a bringás turizmusnak a terén is. Onnan indítanám, hogy tulajdonképpen kik ezek az ökoturisták, meg kerékpáros turisták. Azt meg tudjuk mondani, hogy ki az, aki nem ökoturista. Tehát az, aki autóba ül, repülőre száll, már az odaútja során egy csomó káros anyagot bocsájt ki az a jármű, amivel megy, megérkezik egy gyakorlatilag egy nagy üzembe, legyen ez egy hotel, vagy egy fürdőkomplexum, vagy valami hasonló. Utána rengeteget eszik, ennek nagy része szemétbe megy, a többi társával együtt, akikkel ott tolakszik reggel a büfé reggelinél, és utána hazamegy. Ő biztosan nem ökoturista.
Ez, így van, ez a tömegturizmus.
Ez a tömegturizmus, ez a skála másik vége. Az ökoturizmus az egy olyan dolog, ami meglehetősen sok árnyalatot tartalmaz. Mondjuk ott kezdődik az ökoturista, akiről azt mondjuk, hogy a látogatásai, az utazásai során meglátogatja, útba ejti az ott föllelhető tanösvényt, nemzeti parkot, bemutatóhelyet, látogatóközpontot, nyitott rá, mert hogy megismerje a természetet, a természeti értékeket. De őt még nem nevezném ökoturistának. A következő kategória az mondjuk az, aki már kifejezetten azért megy, hogy túrázzon, biciklizzen, hegyet másszon, evezzen, vitorláshajóra üljön. Tehát az elsődleges motiváció az már valamilyen szabadidős, valamilyen aktív tevékenység. Nyilvánvalóan ezt a természetben űzi, nyilvánvalóan szereti a szép környezetet, nyilvánvalóan vigyáz rá. Tehát ez mondjuk már egy következő fokozat. És akkor a harmadik lehet az, akiről azt mondjuk, hogy tudatos ökoturista. Tehát a motiváció, az elsődleges utazási motiváció az, hogy olyan helyre akar menni, ahol valami különleges természeti értékben gyönyörködhet, olyan helyre szeretne menni, ahol valamilyen helyi terméket fog, helyi terméket előállítótól megvásárolni. Az utazása során végig odafigyel arra, hogy viselkedik, hogy minél kevésbé zavarja meg azt a természeti környezetet, amit meglátogat, és utána örül, hogy viszonylag kicsi ökológiai lábnyomot hagyott, de úgy, hogy azért közben mégiscsak valamivel gazdagodott. Ezen a skálán mindenki helyezze magát oda, ahová gondolja, meg ezek a határvonalak talán nem is ennyire egyértelműek, amiket én most mondtam. Tehát még nehéz lenne megmondani, hogy amikor én elmegyek a gyerekeimmel kerékpározni, akkor mi olyan értelemben igenis ökoturisták vagyunk, hogy egy környezetbarát közlekedési vagy kirándulási módot választunk. Nem hagyjuk ott a szemetünket az erdőben, hanem elvisszük magunkkal a biciklis meznek a fal zsebében, és majd otthon dobjuk ki. Abban az értelemben meg azért mégiscsak kapunk egy fekete pontot, hogy kocsival mentünk oda. És aztán utána haza.
Ahogy említetted, azért nagyon finom átmenetek vannak itt a különböző ökoturista fogalmak között, tehát nem feltétlenül baj, hogyha valaki autóval érkezik, mert hogyha utána végigjár egy tanösvényt, vagy végigjár egy nagyobb túrát, 10-20 kilométereseket is, akkor azt gondolom, hogy megtette, amit az ökoturista fogalmat
az, hogy értünk. Valamiféle felelősséget érez a környezet és a természet állapota iránt, és ez mindenféle módon megjelenik az utazási döntésében, meg magának az utazásnak a lebonyolításában. És amire tulajdonképpen ahonnan indult az egész a kérdésed, hogy milyenek ennek a feltételei Magyarországon, egészen kiválóak. Tehát akár, hogyha a gyalogos túra útvonalakra gondolunk, akár ha a kerékpáros túra útvonalakra, vagy az elmúlt néhány év vízi útvonal fejlesztéseire, folyami kikötőhelyek fejlesztésére gondolunk, vagy a látogatóközpontok, bemutatóhelyek, kilátópontok jutnak az ember eszébe, és az ezekre épülő szolgáltatások, helyi kézműves termékek, helyi élelmiszerek és ezeknek a hozzáférhetősége, akkor nagyon sokat is fejlődött ennek a típusú turizmusnak az alapinfrastruktúrája.
Visszacsatolnék oda, hogy ugye a magyar turisztikai szektornak nem volt egy könnyű éve, ugye 2022-es, és mégis valahogy azt látjuk, hogy azért vannak, akik helyzetbe tudják hozni magukat. Ez valószínűleg az ökoturizmusra való fejlesztést, belföldi turizmusra való ráerősítést jobb
ez
helyzetbe
biztos,
tudja hozni.
Ez biztos. Ha más nem, akkor azért, mert ugye az a réteg, amelyik megengedhette magának korábban a külföldi utakat, és ezt most vagy azért nem engedi meg magának, mert éppen nem elég erős a pénze hozzá, vagy azért nem, mert fél attól, hogy ott valamilyen veszély leselkedik rá, de ki szeretne mozdulni, ő majdnem biztos, hogy valamilyen belföldi célpontot fog választani. Ez nyilván lehet fürdőhely, nyilván lehet kulturális attrakció, kulturális vonzerő, de hát tálcán kínálja magát az aktív és az ökoturisztika, ami mentálisan is egy óriási dolog, kimozdulni, feltöltődni, találkozni a jobb vagy a rosszabb időjárással, illetve akárhogy is nézem, a turizmus mégiscsak egy üzlet, tehát ebben az értelemben bevételi lehetőség a hazai szolgáltatók számára.
Egyébként ez nagyon érdekes, az a fajta szemlélet, amivel Magyarországon még talán kevésbé találkozunk, de a skandináv országokban abszolút elterjedt, hogy ugye vannak olyan glampingek, ahol kempingnek egy magasabb minőségében, de mégis a természethez közel foglalnak el szálláshelyeket, és csinálnak aktív programokat az odalátogatók, vagy például Svédországban, akik bár megtehetnék, de ökotudatosság szempontjából nem ülnek repülőre, hanem hazai belföldi, tehát a skandináv területen belül végzik el a különböző nyaralásaikat, kirándulásaikat.
Ennek van már kultúrája Magyarországon is, hogyha szabad egy picit reklámozni a Check-in nevezetű turisztikai innovációs ötletversenyünket, akkor itt a helye annak a gondolatnak, hogy van ennek olyan kategóriája, hogy Check-in Green, tehát ahol a zöld, a fenntartató megoldásokat ismerjük el valamilyen módon. És például az egyik évben ennek az innovációs ötletversenynek a nyertese egy olyan projekt volt, amelyik, talán meg is szabad mondani a nevét, ez
hogyne,
a Katica Tanya a Zselicben, amelyik már a koncepciójában úgy épül föl, hogy kizárólag helyi értékeket, helyi termékeket, kizárólag vagy nulla energia felhasználású, vagy a saját energiáját megtermelő megoldásokat alkalmaznak, és helyi mesterségeket lehet ott megismerni, illetve magát a helyi természeti értékeket. Ez egy olyan kikapcsolódásra, egy olyan utazásra szolgáló vonzerő, ahol az ember ennek az ökotudatos magatartásnak minden mozzanatát átélheti. Tehát ez volt mondjuk az egyik évben a díjazottunk. A másik évben, ha jól emlékszem, Egri Békatutaj utazási iroda kapott vagy első díjat, vagy külön díjat, erre most nem emlékszem, egy olyan megoldásra. Az volt a lényege, hogy ahány vendég náluk megszállt, annyi fát ültettek el, vagy lehetősége volt a vendégnek magának elültetni a fát. Tehát ilyen módon úgy fogalmaznék, hogy a vendégnek lehetősége nyílt arra, hogy kompenzálja azt a környezeti terhelést, amit az utazásával okozott, egy fa elültetésével minden vendégnek.
Ez nagyon pozitív dolog, aztán a végén majd egy hatalmas erdő lesz. Azt is mutatva, hogy milyen régóta működik ez a fajta vállalkozás. Említettél egy fontos dolgot, de szeretném, hogyha egy kicsit jobban rátérnénk erre. Ugye a hazai ökoturizmus, kerékpáros turizmus nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen nem csak a nyári időszakra koncentrálódik most már ez a fajta érdeklődés.
Sokáig ugye Magyarországon az volt az általános, hogy az emberek kétszer mentek egy évben nyaralni, illetve telelni. Hosszabb szabadságot vettek ki. Ez már a múlt, tehát nagyon régen volt. Mint minden országban és mint minden utazási szegmensben, az ökoturizmusban is általánossá váltak a gyakoribb, de rövidebb utazások. és ráadásul a klíma is Magyarországon kedvez ennek, hiszen gyönyörű időket találunk, vagy időszakokat találunk tavasszal, ősszel és télen is. Tehát nem csak a nyárra kell gondolni, és nem csak feltétlenül a vízparti nyaralásra kell gondolni, akár külföldön, akár belföldön, bármilyen természetjáráshoz, gyalogos, kerékpáros túrázáshoz ideális a másik három évszak is. Ráadásul járhatóak az utak, vannak elérhető szolgáltatások, relatíve sűrű a településhálózat, tehát jól lehet túrát tervezni, jól lehet egy-két-három-négy napos programot tervezni. Ugye nyilván ebben nekem egy picit a kerékpáros turizmus felé hajlik a szívem, hogyha lehet ilyen képzavarral élni. Egészen jók Magyarországnak az adottságai ezen a téren. Gyakorlatilag bármelyik turisztikai térségét nézzük az országnak, jóformán kimeríthetetlen tárháza a bringás programoknak a tervezésének.
A bringás infrastruktúra, hogyha például valaki bajba kerül, ilyenfajta felkészültséggel hogy állunk?
Ez is egy olyan kérdés, ahol először azzal kell foglalkozni, hogy tulajdonképpen hányféle bringás turista van, rengeteg. Tehát ugye van az a típus, aki teljesen önállóan tervezi az útvonalat, viszi magával a felszerelést, mindent megjavít, tehát ez a MacGyver típusú bringás turista, neki nem kell különösebb segítség. A skála másik végén azok vannak, akik kicsit bizonytalanabbak, és csak a kiépített aszfaltos kerékpárúton szeretnek menni, pontosan akarják tudni azt, hogy honnan, hová fognak, mennyi idő alatt megérkezni, hol milyen segítségre számíthatnak, az útvonalukon milyen szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe. Az ő eligazodásukat, az ő tájékozódásukat, meg magukat, az utazásaikat ma már számos weboldal, mobil applikáció támogatja. Ezen a téren is sokat fejlődött a magyar kínálat, de azért ez Magyarországon térségenként eltérő. Tehát van olyan terület, az előbb említett Balaton, Fertőtó, Tiszató, illetve a Felső Tisza folyása, amely területeken, Velencei tó is ide tartozik, amely területeken ezek a szolgáltatások sokkal jobban kialakultak, kifejlődtek, és vannak olyanok, ahol még bőven van tennivaló.
Mit gondolsz, 2023 az ilyen formában kedvező lehet?
Biztosan, ugyanis egyrészt van erre vonatkozóan elfogadott kormányzati stratégia, amely 2030-ig szól. Ez egyrészt a kerékpáros útvonalhálózatnak a fejlesztését, a bővítését jelenti. 15 ezer kilométer kerékpáros vagy kerékpározható út lesz Magyarországon 2030-ban. Ma körülbelül 10 ezer van egyébként. Illetve vannak olyan fejlesztési projektek, amik az útfelület, az útvonal fölötti szinten, ha lehet így mondani, a szolgáltatásokban, az információs szolgáltatásokban, meg a turisztikai szolgáltatásokban jelentenek előrelépést. Itt a táblázástól, a pihenőhelyeken keresztül, a közúti átkötéseken át, egészen a szervizpontokig, és ami ennél is talán egy picit fontosabb, a szolgáltatóknak a kerékpáros barát felkészítéséig bezárólag nagyon sok fejlesztés van most is folyamatban, meg lesz is az elkövetkező években.
Mennyire nyitott egyébként a szektor az ilyenfajta átállásra? Tehát most nem a fogyasztói, tehát a B2C részéről, hanem a B2B oldalról kérdezlek.
Nekünk, akik a Balaton körül foglalkozunk ezzel elsősorban, nekünk az a tapasztalatunk, hogy abszolút felfedezték a szolgáltatók a kerékpáros turistát, illetve azt az aktív turistát, aki akár kerékpározni is szeretne, vagy a kerékpározásra is rávehető. Teljesen egyértelmű, hogy amikor az úgynevezett nyári főszezon, nem szeretjük ezt a kifejezést, de hát ez van, véget ér, akkor gyakorlatilag szeptember, október, november, december az egyértelműen a bringás vendégeknek az időszaka. Talán most januárban van egy pici, bár ebben a januárban még most sem annyira visszaesés, és utána február, március, áprilisban ismét a szolgáltatók, ha ki akarnak nyitni, egy valakire biztosan számíthatnak a bringás vendégre.
Ennyire megszállottak lennének a bringások? Ezt te tudod jobban, mert...
Nem, egyszerűen ilyen sokan vannak, aha, és ilyen jók a feltételek hozzá. Ha mondjuk valaki most elképzeli azt, hogy a Balaton, akkor ne a tó felületére gondoljon. Télen nincs gyakorlatilag balatoni turizmus, ugye nem lehet fürödni. Télen a balatoni turizmus az a parttól 5-10-15 kilométeres sávot jelenti, ahol vendéglátóhelyek, ahol borászatok, ahol adott esetben gyógyvízzel rendelkező települések vannak, és ezeket föl lehet keresni biciklivel. A bringa azért egy nagyon szerencsés ökoturisztikai mód gyakorlatilag, mert az autónál lassabb, tehát a környezetben, amit látsz a természetben, könnyebben befogadható a számodra. A gyaloglásnál meg gyorsabb, tehát azért mégiscsak haladsz A-ból B-be. Tehát viszonylag nagy távolságokat meg tudsz tenni. Na most a Balatonnál maga a balatoni bringakör az 206 km hosszúságú, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ezen kívül van még további körülbelül 1000 kilométernyi a parttól picit távolabb elvezető, olyan helyeket is megmutató, jól bringázható útvonal, ahol esetleg még a kedves hallgatók nem biztos, hogy jártak. Ha oda elmennek, akkor rájönnek arra, hogy a Balaton az nem csak egy nyaralóhely.
Így van, rengeteg kincset és értéket lehet felfedezni, és a tó az csak egy dolog, amit nyáron ugye élvezni szoktunk. Van egy fontos kérdés, ez pedig a zöld szálláshelyek, ezeknek a minősítése, mik ezeknek a jellemzője, egyáltalán az a fajta turisztikai közeg, felhasználók, vendégek, akik érkeznek, mennyire tudatosan keresik az ilyen helyeket?
Ahogy a beszélgetés elején érintettük azt, hogy tulajdonképpen kik azok az ökoturisták, ugye ennek megfelelően változó, hogy ez kinek mennyire fontos ez a szempont. A szolgáltatók erre már reagálnak. Tehát vannak olyan szálláshelyek, amelyek az alapfolyamataikba beépítik a környezettudatos gondolkodást. Vannak olyanok természetesen, akik ebben kevésbé haladtak még előre ezen az úton, és ennek megfelelően a különböző díjak és a különböző minősítések azok általában ezt a két dolog valamelyikét ismerik el. Tehát vagy azt, hogy valakinek van egy szenzációs zöld megoldása, és ezzel mondjuk egy pályázaton nyer egy díjat, vagy az, hogy elnyer egy olyan védjegyet, vagy elnyer egy olyan minősítést, ami arról tanúskodik, hogy ő megkezdte a gondolkodást arról, hogy hogyan tegye zöldebbé a szolgáltatását. És aztán attól függően, hogy ezen az úton ő mennyit haladt előre, vagy megkapja, vagy nem kapja majd meg ezt a védjegyet. Egyébként Magyarországon ebben a pillanatban ilyen kötelező védjegy nincsen. Most van kidolgozás alatt egy szabadon választható, fakultatív módon megpályázható környezetbarát vagy zöld díj, amit hát lehet, hogy már 2023-ban, de inkább 2024-ben lehet majd megszerezni.
Nem tudok elmenni amellett, hogy ugye ez egy viszonylag nehezebb év lesz. Most nem csak a hazai turizmusra gondolok, vagy az ökoturizmusra, kerékpáros turizmusra, hanem általánosságban ugye van rálátásod erre a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványa elnökeként. Hogy látod, milyen év elé néztek?
Attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát tavaly év végén sokkal borulátóbb volt a szakma, mint amilyen most. Azt látjuk, hogy nem sikerült annyira rosszul az év vége, sőt, a december az kifejezetten nem sikerült olyan rosszul. Nyilván most itt a január-februárban lehet egy megtorpanás, meglátjuk, hogy a belföldi kereslet mire mozdul, hogyan viselkedik a következő hónapokban. Abban bízunk, hogy nem lesz olyan újabb megrázkódtatás, ami egy drámai visszaesést fog okozni, és legalább a tavalyi szintet tudják hozni a szolgáltatók.